templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Fáj Zoltán a beszélgetőtársam, a Ferences Levéltár és Könyvtár vezetője, és a minap a gyöngyösi ferencesek történetéről tartott nagy sikerű előadást a Városi Könyvtárban, amely Vahot Sándor nevét viseli. Kedves Zoltán, miért kiemelkedő helye a magyar ferencességnek Gyöngyös?
Könyvtári szempontból az, hogy ez a legrégebbi magyar folyamatosan ugyanabban a városban működő könyvtár. Az alapítása óta 1950-ig soha nem szűnt meg. És ez a folyamatosság azt is eredményezte, hogy a könyvek is ott vannak. A könyvtár állománya az túlnyomó rész nem gyarapított könyvtár, vásárolt könyvtár, hanem szervesen bővülő használt könyvtár volt, mert a nagy szerzetesi könyvtárak, amiket ma lehet látni, vagy főúri könyvtárak, az egy-egy könyvgyűjtő embernek a szenvedélye, könyvek iránti vonzalmának köszönhető, hogy elkezdtek vásárolni könyveket. Persze nagyobb részt a ferencesek is vették a könyveket, de a regula, illetve a statutumok szerint a házfőnök vagy a tartományfőnök vásárolhatott könyvet azoknak a szerzeteseknek, akik ezt külön kérték. És kérték természetesen például, aki hitszónok volt, annak szüksége volt homiliás könyvekre, hogy neki kelljen mindent kitalálni. Hát ezeket használták, és hát mivel drága volt a papír, ezért rengeteg dolgot bele is írtak a könyv üres lapjaira, meg a lapszéjegyzetekre, és ezért ez egy különleges kultúrtörténeti csemege is a gyöngyösi könyvtár régi könyvei, mert túl azon, hogy ott van a nyomtatott könyv, ami önmagában is egy érték, az is látszik, hogy ki mire használta évszázadokon keresztül. Rengeteg orvosi recept, vagy az egyik könyvben megtaláltam, hogy hogy kell puskaport készíteni, tintát főzni, meg ilyenek, tehát hogy sokféle művelődéstörténeti adat van könyvekbe így kézzel beleírogatva. Persze a könyveket összefirkálni az nem helyes, de mégis ez a magyar 16-17-18. Századi művelődés történetnek egy ilyen pótolhatatlan kis égköve.
Ez a gyöngyösi könyvtár, amit eddig elmondtál, már jelzi, hogy mennyire egy izgalmas és mennyire értékes gyűjtőhelye a magyar köz- és művelődés történetnek. Azért is különösen diszonáns, amit említettél példaként az előadásod elején, hogy 1950 nyarán, mikor államosították a Ferences rendházat, az akkori, gondolom, gyöngyösi pártitkár a kultúra szégyenének nevezte, hogy még mindig vannak ferencesek, és itt a kolostorban tesznek-vesznek.
Hát igen, hogyha nyilván ez a néhány elemit végzett kékkő elvtárs valamit is tudott volna a kolostor történetéről, akkor talán nem ragadtatja el magát ilyen nyilatkozatokra.
Különböző irányzatoknak és szerzetesrendeknek az egymás közötti konfliktusai közül egyet említesz itt az előadásodban, amelynek áldásos következménye lett. A domonkosok megtámadták verbálisan a ferenceseket, hogy tanulatlanok és képzetlenek, mire a ferencesek összeszedték magukat, és azóta vezetnek minden házban kötelezően Historia Domust, amely azt hiszem, hogy a történészeknek egy kincses bánya.
Igen, ez egy érdekes történet, mert a 17. század előtt is volt ferences történetírás, krónikákat írtak, de rendszeres Historia Domus vezetés nem volt.
Mi a különbség? Tehát az köztörténet, a krónika, vagy pedig...
Részben köztörténet, részben pedig a magyarországi és uralkodóházon sok mindent lehet belőle megtudni, részben pedig azt nem folyamatosan jegyezték föl, hanem nagyobb időhatárban visszatekintve is, amennyire ezt át tudta látni, vagy amihez forrása volt. A Historia Domust azt elvileg folyamatosan kellene vezetnie a ezzel megbízott embernek.
Gyöngyösi Historia Domus.
A gyöngyösi az egy elég késői, tehát 1767-től kezdte el Nagy András írni, csak ennek az a különlegessége, hogy a Nagy András az még a felújítás, barokk felújítás előtti állapotokat is látta, tehát mondjuk így a késő középkori vagy középkor végi kolostor állapotot, meg a templom állapotot is szépen leírta benne. A hódoltság korára vonatkozóan egyrészt megmaradt a török nyelvű mellevelek, engedélyek és kéregetési igazolványok és útlevelek, egy olyan 150 darab török irat, amit így egy az egybe elraktak. A gyöngyösi levéltárban megőrizték. Ezek nagyon jól használható források, mert mindenre engedélyt kellett kérni. Van egy, ami a leromlott kerítés kiavítása, a templom menyezetének meszedése, meg ilyen engedélyek vannak
között. Ez olyan érdekes, hogy minden rosszban van valami jó, tehát a domonkosok kritikájának pozitív a következménye, a török hódoltságnak is van ilyen következmény, hogy tudjuk, hogy volt kerítése a Ferences rendháznak, mert különben nem írták volna le.
Sok ilyen érdekes, negatív, pozitív dolog van. Az egyik, amit nemrég fedeztem föl, az az, hogy a 17. században ugye már egy elég éles konfliktus volt a gyöngyösi protestáns gyülekezet és a katolikusok között, többek között a ferencesek között is. Azt hiszem a Szent Bertalan templomot, ezt egy időlegesen el is foglalták a protestáns testvéreink.
Az a fő plébánia templom, igen, tehát az alsóváros az a ferencesek és a Szent Bertalan az az egyházmegyei templom, igen, Gyöngyösön.
És ugye a ferences templomra is fájt a foguk, amit különböző úton módon próbáltak meg megszerezni. Például, hát hogy ki volt az, ki nem, elterjesztették, hogy a ferencesek a bíró lányát elrabolva a rendház pincében mentegetik. Na most nekem azt, hogy a rendháznak a pincéje az középkori eredetű-e, azt igazából az építéstörténészek sem erősítették meg egyértelműen, mert azt mondták, hogy nem lehet eldönteni. Ez a dokumentum viszont azt igazolja, hogy ez egy középkori, mert hogy a török hódoltság alatt nem építettek oda maguknak pincét, az egészen biztos. És hát megvan a dokumentum, amikor a gyöngyösi reformáta Eklézsia kiadott egy tanúsítványt, hogy ez nem tőlük származik, és ez nem is igaz.
Ja, mégis akkor happy end-del végződik a dolog. Török hódoltság alatt híres, hogy Szeged és Gyöngyös a két nagyjából az Alföld lelkipásztori munkájára szakosodott, törökök által megtűrt, folyamatosan lakott ferences kolostor, és hát más katolikus jelenlét szinte nem volt a hódoltság területén. Erről az időről mennyit tudunk?
Hát részben ilyen másodlagos dolgokat a török leveleken kívül. Mondjuk van egy úgynevezett gyöngyösi bullárium nevű gyűjtemény, amit a 18. században belemásoltak minden fontosabb dolgot, és hát abból nagyon sok mindent lehet erre az időszakra nézve is megállapítani. Hát a korszak végén volt egy nevezetes ördögűzés például, vagy a legeslegvégén egy Lázár Norbert nevű klerikusnak az esete, akit a törökök váltságdíjat akartak szedni, hogy meg tudják erősíteni az egri vár védelmét. Ekkor már elindultak a csapatok, hogy körbezárják az egri várat, és erre voltak Gyöngyösre egy csomó túszt, és hát megüzenték a városnak, hogy karóba fogják húzni a delikvenseket, többek között Móra Atanász ferences házfőnököt is. És hát a városi tanács tagjait azt összedobták a pénzt a városnak, de hát a ferencesekét nem akarták, nem volt pénzük már, és egy fiatal klerikus Lázár Norbert jelentkezett fogoly cserére, hogy őt húzzák karóban az idős házfőnököt, Móra Atanászt. Hát persze a törököknek ebben az időszakban már kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy öldössék a foglyokat, de nem adtak nekik enni. És a ferencesek hosszas tárgyalásba keveredtek a törökökkel, hogy eresszék el, mennyit tudnak fizetni, mennyit nem. És a végeredmény az az lett, hogy ez a Lázár Norbert nevű klerikus iszonyúan lerongyolódva több hónapnyi éhezés után kiszabadult, de nem azért, mert kifizették a rendes váltságdíjat, hanem mert lefizették az őröket, akik félrenéztek, amikor kimászott a várba. És így szabadult meg, és hát a Móra Atanáznak volt annyi tudása vagy esze, hogy nagy odaadással ápolták a csontsovány Lázár Norbertet, aki az összes kutyát, macskát, patkányt, és végül a saját saruját is megette a nagy éhségben, és nem azonnal adták neki a sok-sok ételt, hanem azt írják a följegyzésekben, hogy hetekig csak gyenge levest kapott, és akkor, mert ugye ilyenkor az egy komoly veszély, hogyha gyorsan enni kezd az ember, és akkor könnyen bele lehet halni. Nem is halt bele, hanem egy 10 évvel később halt meg, amikor önként jelentkezett a pestises betegek ápolására, akkor már felszentelt papként, és ebbe aztán belehalt.
Az is újdonság erejével hatott az előadásodban, hogy ellentétben a monasztikus, illetve a többi renddel egy-egy ferences életpálya kiteljesedése az nem kötődik egy településhez. Egy-egy bencés egy életen keresztül szerzetes életen keresztül gyarapítja egy adott városnak a kultúráját, vagy építészeti örökségét, tehát az életműve kötődik egy helyhez, a ferencesek meg időről időre továbbállnak. A rend sajátossága, hogy 2-3 évente helyezik őket. Ez milyen hatással van az adott helyekre, illetve a rend életére?
Én azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen fontos és nem kellőképpen feldolgozott jelenség. Egyrészt azt, hogy országos szinten ezek a folyton rendházra vándorló ferencesek a Szegedtől Gyöngyösig a helyi szokásokat, vagy még messzebb, átvitték az egyik házból a másikba. Tehát egy nagy nivelláló hatása lehetett így, amikor még kevésbé volt olyan nagy a népességmozgás mondjuk a középkorban. Egyrésztről, másrésztről viszont az meg egy komoly kérdés, és szerintem ez valahogyan a végére kellene járni, hát egy szociológiai értelemben, hogy ez hogyan lehetséges, hogy akkor egy háznak a konkrét helyi hagyományai hogyan tudtak tovább adódni, amikor 2-3 évenként általában teljesen lecserélődött. Tehát, hogy a hagyomány képződésnek más eszközei kellettek, hogy működjenek.
Biztos, hogy teljesen lecserélődött, nem úgy volt, mert így lenne logikus, hogy mindig meghagytak egy harmadnyit, vagy felét az ember állománynak, hogy azért tudják, hogy hol kell keresni a partvist.
Nem folyamatosan, tehát nem egyik nap, tehát mondjuk 1618-ban mindenkit mehet máshová, hanem volt átfedés ilyen értelemben, de 3-4 év alatt általában teljesen kicserülődött. Tehát, hogy volt átfedés, és így ilyen értelemben átadódhatott mindenfajta vonatkozó tudás, helyi szokások és egyebek. De ennek ellenére azért egy bizonyos időtartam alatt nagy valószínűséggel teljesen kicserélődött a kolostor. Tehát általában, ha azt mondják, hogy a gyöngyösi ferencesek, akkor az olyan, mintha azt sokan úgy gondolják, hogy ez ahhoz hasonló, mint hogyha egy pannonhalmi bencésről lenne szó, de gyöngyösi ferences az ember az élete során volt 2-3-szor, 1-2 évig.
És hát a gyöngyösi ferencesek ezek szerint nagyjából azonosak a kecskeméti ferencesekkel, csak nem ugyanabban az időpontban.
Így van, így van. És egyébként ez egy érdekes, így a könyvtár történetében is a gyöngyösiek büszkén szoktak hivatkozni a gyöngyösi bőrkötésre. Hát az egy olyan kötés volt, amit egy furcsa nevű szerzetes Poshat Timóteus készített, betanított más könyvkötestvéreket is a könyvkötészetre.
Poshat Timóteus?
De egyes helyeken Boshartnak írta, de van, ahol Poshatnak írta magát, vagy mások, Blahó Vince leginkább. Na, ez az érdekes, hogy a Gyöngyösön látták a gyöngyösi könyveket, és hát elterjedt, hogy itt egy fantasztikus, egységes kötésforma van. Csak hát nem ez történt, hanem az, hogy a tartományfőnök ezt a könyvkötő társaságot évről évre, vagy 2-3 évenként új rendházba helyezte, azzal a feladattal, hogy ott is kössék újra. És ugyanazekkel a kötőszerszámokkal bekötötték a Széchenyi, a Kassai, a Szegedi, a Füleki, a Lévai kolostornak a könyvtárát, aztán valószínűleg meghaltak. De ugyanúgy néz ki a szegedi kötés is, meg a lévai kötés is, mint a gyöngyösi. Úgyhogy ez ilyen, hogy gyöngyösi bőrkötés, ilyen, ez egy nem létező kategória.
Most a gyöngyösi rendház tartományi központá, vagy legalábbis a rendi utánpótlás nevelésének színhelyévé válik.
Még nem is kapisztál, hanem Szalvator János rendtartomány volt, amikor felváltva gyöngyösi volt a tartományi központ, és központi levéltár, meg a könyvtár is, ami hát olyan szempontból is érdekes, mert itt őrződött meg a nagyszámú Mohács előtti oklevél, amik között olyan pápai bullák, meg egyebek vannak, mint a vajdahunyadi alapító levél, amikor második Pál pápa engedélyt adott rá, hogy foglalják el Hunyadi család nyomására, foglalják el az Ágoston rendiek kolostorát, és azóta voltak Vajdahunyadnál ferencesek. Tehát ezek között rengeteg szintén nagyon értékes és fontos történeti dokumentum van, és ezeket ott őrizték Gyöngyösön, ami szintén egy rangot adattak.
Még három motívumot említsünk meg, nagyon gyöngyösi, tulajdonképpen mindegyik. Egyik az a bizonyos pestis járvány, ami révén hát a ferencesek igencsak megfogyatkoztak.
A 18. század elején az egész országban egy nagy járvány volt. Gyöngyösen annyira megfogyatkozott a város, és tulajdonképpen a város köré már volt egy karantén vonva, de a ferences tartományfőnök vagy házfőnök még külön elrendelte a kolostor karanténját is. Bezárták az ajtókat, de ki akarták venni a részüket a betegápolásból, csak azt nem akarta, hogy egyszerre megfertőződjön minden, mert valamelyik rendházban, most nem tudom, Kecskeméten vagy Szolnokon, az egész ház egytől egyig oda veszett egy pestis járványban, mert ott ezeket az elővigyázatossági intézkedéseket nem hozták meg. Tehát úgy ment ez, hogy a önkéntesek jelentkezhettek betegápolásra, akik kiköltöztek a Szent Rókus kápolna mellett, volt egy kis kaiba vagy kunyhó, ott laktak, és nem érintkeztek a továbbiakban a bent élő szerzetesekkel, úgy táplálták őket, hogy volt egy oszlop a kertben, és akkor oda kirakták az napi adagját mindenkinek. Most ezek között a nagyon sok fiatal ember is, klerikusok is, mint ez a Lázár Norbert is fiatal szerzetes volt. Mindenesetre a ferencesek ebben az időszakban, azt hiszem, hogy 20-valahányan haltak meg úgy, hogy így egymásnak adták át. Amikor valaki már olyan rossz állapotban volt, már látszott rajta, már megjelentek ezek a bizonyos fekete foltok a bőrén, akkor meghúzták a Szent Rókus kápolnának, aki ugye a pestises betegek védőszentje, meghúzták a harangját, és a kolostorba hallották, hogy most már itt a vég, aminek következtében a következő önkéntes kiment, és akkor hát meggyóntatta, megáldoztatta, megkapta a szent útravalót, és hát valószínűleg egy viszonylag rövid időn belül el is temethette.
Nagyot ugrunk az időbe, 1946, Kisszalész, egy a ferences hét vértanúnak.
Kisszalész történet egy nagyon tragikus, és az egyik első ilyen nagy egyház ellenes megnyilvánulása volt a kommunista hatalomnak, aminek az apropóját az adta elvileg, hogy Gyöngyösön titokzatos gyilkosságok, egyebek történtek. Ugye a fő probléma az volt, hogy a gyöngyösi bortól megrészegedett orosz randalírozó katonák sorra erőszakoltak mindenkit, és az egyik fiatal ember bosszút állt. Kisztaléznek ez semmi köze nem volt, legfőjebb annyi lehetett, hogyha meggyónta, akkor lehet, hogy föloldozta, és ő magát pedig feláldozta, mert nem volt hajlandó a fogságban minden kínzás ellenére sem elmondani erre vonatkozóan semmit, tehát őt úgy is tartják számon, mint a gyónási titok áldozata. Nagyon népszerű szerzetes volt, főképpen a kereszténydemokrata ifjúsági mozgalomban, a Kedinben gyűjtötte maga köré a fiatalokat, és hát ott mindenfélével foglalkoztak. Én egy ideig azt gondoltam, hogy ez elsősorban irodalmi önképzőkör volt, és teológiai tudás, kicsit nagy felnőtt hittan, vagy nagy idősebb korú hittan, de hát pont az előadás előtt beszélgettem az egyik taggal a Kedinben, aki mesélte, hogy őt például Kisszalész tanította meg tangózni.
Nagyon jól emlékeznek Kisszalészre ezek szerint.
Hát én egyet ismerek, és lehet, hogy még talán, de túl sokan már sajnos nem lehetnek. Minden esetre maga köré gyűjtötte a fiatalokat, politizált a Kisgazdapártban is, írt a Kisgazdapárt lapjában, és már a 45-től egy Márai János nevű kommunista, a helyi kommunista újság vezetője elkezdte támadni. Tehát érdemes megnézni, hétről hétre a sajtóban volt valami, minden héten szinte volt valami Kisszaléz elleni támadás.
És hát a Ludas Matyi címlapjára is oda került.
Hát amikor elfogták, akkor az összes országos napilap foglalkozott, és heti lap is, tehát a Ludas Matyi nevezetű szatirikus lap, és ott több ilyen egészen durva gúnyolódás volt Kisszaléz ügyben, mint a sötét reakciónak az embere. És hát van egy olyan sejtés is, ahogy Kisszalészt azért kínozták meg ilyen brutálisan, mert a módszereket még nem tudták pontosan, és a Mincenti perhez próbáltak meg előzetes tanulmányokat folytatni, de hát tragikus a dolog, és a vége az lett, hogy egy fél év fogság után Sopron kőhidán jeltelen sírba lőtték.
És hát a harmadik és egyben utolsó epizód 1949 vége, 1950, elrejtik a legértékesebb, vagy legértékesebbnek gondolt könyveit, okleveleit, nem tudom pontosan micsodákat, befalazzák a klerikusok előjáróik vezetésével, és csak a rendszerváltozás után sikerül megtalálni ezeket, ez is nagyon izgalmas.
Hát ez azért érdekes, mert többek között azért, mert ugye állt az ország legrégebbi teljes nyomtatott bibliája, a világ második nyomtatott, a Schöffer-Fuss bibliát is elfalaszták, hanem itt volt egy kis nézeteltérés, vagy belvillongás a Gyöngyösi ház lakói között, és Németh Lucius, aki egyházjogász volt, de egyébként pont nemrég került a kezembe a Pázmány Egyetem jogi karának az indexe is, tehát ő nem csak egyházjogot, hanem polgári jogot is tanult. Ő volt az egyik irányítója ennek az egésznek, és a másik pedig Oberten Odilo, aki meg művészettörténész volt, maga is festő, de nagy természetjáró, gombagyűjtő, mindenféle mindenféle egyéb dolgokkal is foglalkozó szerzetes, akik nem voltak valószínűleg egymással túlságosan jó viszonyban.
Más érdeklődési körük volt, és mindegyik mást akart elrejteni?
Lehet, hogy ilyen konfliktus is volt, de ennek csak olyan dokumentumát sikerült megtalálni, ez az a bizonyos História Domus, amit a sekrestye szekrény mögé rejtettek, és egy 10 éve került elő, abba csak ilyen rejtjelezve írták le, amikor az szerepel a szövegben, hogy rejtés, akkor az elég valószínű, hogy ez volt a rejtés. Inkább a helyben lehetett, illetve hát abban biztos, hogy volt nézeteltérés, mert a Jézus szíve oltár alatti osszáriumot jelölte ki német Lucius, és akkor oda rakták le a dolgokat a klerikusok, köztük például Paskai László, vagy Barotai Urbán, vagy Buckó Atanáz atya, akiket még én is ismertem, és kérdezgettem is őket, hogy hát ha tudták, hogy ott van elrejtve, akkor miért nem segítettek, hogy előbb megtaláljuk. És kiderült, hogy ők arra már abszolút nem emlékeztek, mert titoktartást fogadtattak velük, és az egész ki is ment a fejükből. Bár Paskai László, ahogy így erről beszélgettünk, mondta, hogy hát most már úgy rémlik.
Hogy egy baloldali mellékoltár alatt?
Hogy valahova, igen. Na de nem ez volt a végső hely, hanem egy másik klerikus csapattal, akik egymásról sem tudtak, egy héttel vagy 2 héttel később Oberten Odiló kiszedett mindent, és a lépcső feljáróba, ami elfalazva állt 1910-11 óta, oda rakta be, ami jó döntés volt, mert azt hiszem, hogy az osszáriumban sokkal nagyobb lett volna a megsemmisülés, tehát a víztől sokkal több mindent ment volna tönkre. Hát itt is nagyon vizes volt, mert folyt rá a víz 1/2 évig, de akkor a károk itt nem keletkeztek. Viszont hát német Lucius gyanút fogott, amikor a 60-as években egy aukción előkerült egy Schöfferfuss biblia, hogy ez nem a gyöngyösi példánya, és akkor írt egy levelet, ami megvan most is, egyik rendtársának, aki szintén Amerikába emigrált, és már haza nem jöhettek, hogy hát ez az Odiló, hát ez egy olyan szószátjár, megbízhatatlan ember, hát biztos kifecsegte valakinek, hogy hol van elrejtve a Schöfferfuss biblia, és így került ez most a Sotheby's-nek, vagy nem tudom, melyik aukciós cégnek az árverésére. És ezen kívül a német Lucius szépen lerajzolta emlékezetből ezeket a rejtési helyeket, és ebből az derült ki, hogy a lépcsőfeljáróban raktak mást is már a Lucius féle eldugás során, például a mozigépet elrejtették, az most is megvan, amivel Kiszaréz a filmeket vetítette. Meg ilyen technikai dolgokat, tehát hogy volt egy logikája, hogy mit hova raknak. Csak aztán az Oberten Odiló megfogta a dolgokat, és a levéltári, könyvtári dolgokat is ide rakta, meg a templomi kelyheket is ide rakta, és hát így egybe volt minden. Egy dolgot nem pakoltatott át, mert szerintem nem fért volna be, ez a Jencs Imre által Jeruzsálemből hozott gyöngyházberakásos körmeneti kereszt, az ott maradt a kórus fapadlója alatt, illetve hát a toronyban, a régi toronyban elmenekített teljes grékolatinához sem nyúltak, ami aztán még a rendszerváltás előtt a 50-es, 60-as években visszakerülhetett a rendhez, és a teológiai könyveket pedig a templomba a Szent Antal és a Szent Ferenc oltár mögé rakták, és az is onnan került elő.
Nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok érdekességet. Fáj Zoltánnal beszélgettünk, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.